A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Üröm az örömben idén tavasszal és nyár előn. Vidékünkön borongós, csapadékos volt az időjárás az elmúlt 1-2 hónapban. A csapadéknak örülhetünk, viszont nagyon elszaporodtak a kártevők, a különböző betegségek a gyümölcsösökben és a zöldséges kertekben. Mit tehetünk, hogy megvédjük a termést, és hogy fáinkat készítsük a jövő esztendőre? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Megnéztem tavaly ilyen tájt, már arról beszélgettünk, hogy kevés a csapadék, nagy a hőség, ami árthat a növényeknek. Idén egy kicsit fordítva van. Van bőven csapadék, és bizony kevés a napsütéses órák száma vidékünkön. Mit tapasztal, milyen volt az idei tavasz növényvédelmi szempontból?
Növényvédelmi szempontból én úgy gondolom, hogy ez az idei év az kihívások elé állította a gazdákat, főleg akik otthon kiskertben gazdálkodnak. Ugyanis ugye egy enyhe tél után azt jósoltuk, hogy nagy valószínűséggel ez az év se lesz könnyebb növényvédelmi szempontból, mint az előző, ugyanis az enyhe tél miatt azt feltételeztük, és ami gyakorlatilag be is igazolódott, hogy nagyobb mértékben telelnek át a kártevők, a kórokozók, több lesz a fertőzési forrás, és ez így be is igazolódott. Na most itt ugye a kérdés az volt, hogy vajon mennyire lesz növényvédelmi szempontból megterhelő az év, hogy milyen lesz az időjárás. Na most eddig az időjárás az hűvösebb adott ponton a megszokottnál, de azért ez a hőmérséklet bőven elegendő, sőt maximálisan megfelel a legtöbb kártevőnek is, kórokozónak, sőt amelyiknek még azt lehet mondani, hogy ideális. Ugyanakkor ez a sok csapadék, ez kimondottan kedvez a baktériumos, a gombás megbetegedéseknek, és mivel a növények ebben a számukra úgymond kedvező időjárásban gyorsabban, erőteljesebben növekednek, ezért a szöveti részeik sem tudnak olyan mértékben is jól kialakulni, és a védelmet nem tudják olyan szinten megszervezni a kártevők ellen. Tehát ugye, hogyha valami gyorsabban nő, akkor lazább szerkezetű lesz. Tehát például a szúrószívó kártevők tekintetében ezek a friss növekedés, ezek mindig sokkal előnyösebbek. Még mondom, ebből a szempontból megközelítve, még a kártevőknek is nagyobb veszélynek vannak kitéve. Ugyanakkor ez az erőteljesebb növekedés, ugye, ez mindig nagyon nagy tápanyag utánpótlással kellene járjon, vagy tápanyag feljutellel, és sokszor, akár ha ott is a tápanyag ebbe az intenzív növekedési fázisban egyszerűen nem tudják adott ponton olyan szinten venni fel például a kálciumot a növények, és adott esetben ilyenkor még hiánytünetek is előfordulhatnak, ezek a tápelem hiánytünetek.
Nagyon laikus kérdés, ebben a bőséges csapadékban zivatar, viharok is vannak, bőven nem pusztulnak el ezek a... Nem mossa le az eső a levelekről ezeket a, mondjuk a levéltetveket?
Biztos, hogy pusztulnak el egyedek, de hát ezek a roharok, ezek már évmilliók óta itt vannak velünk, tehát ők azért már megszokták ezeket az esőzéseket.
Igen, egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok! Halló.
Halló, jó napot kívánok.
Kezdjük.
Klára vagyok, és szeretném megkérdezni a mérnök úrtól, hogy mi a baj, a Kövesdombon a diófákról hullnak le a diók, olyan fekete pontok vannak rajta, és a leveleken is vannak ilyenek.
Igen, hát...
Meghallgatom a rádióban.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a választ.
Köszönjük, hát nagy valószínűséggel a dioxantomonászos betegsége, ez egy baktériumos betegség, és pontosan amitől amiről beszéltünk, hogy ez az év nagyon kedvez a baktériumos betegségeknek, a diónak van ez a baktériumos betegsége, ez is lehet az oka, ugyanakkor elég nagy vihar jellegű szelek, esőzések vannak, és azok is azért önmagában még akár az egészséges terméseket is le tudják verni, ütni, úgyhogy itt lehet, hogy több oka is van ennek, hogy hult le a dió. És nem csak a dió, hanem bármelyik más termés.
Igen, gyakorlatilag ez most az idei évre jellemző a diófának ez a betegsége? Vagy ez majd...
Nem, ez egy nagyon, hogy mondjam, gyakori meg közismert betegség, csak ugye évjáratoktól függően vannak olyan évjáratok, amikor nagyon kedveznek ennek a betegségnek, és van, amikor kevésbé, és az idei év az mindenféle szempontból, tehát néhány gombának is, mondjuk adott esetben bizonyos lisztharmatoknál lehet, hogyha ez a túl sok csapadék, ez már nem előny, hanem adott esetben, ha nem is mondanám hátránynak, de nem kimondottan kedvez. De például egy ilyen baktériumos betegségnek, mint a dioxantomonászos betegsége, annak feltétlenül kedvez.
Ez ellen ugye gyakorlatilag védekezni sem lehet, mert egy diófát permetezni az ember legyen a talpának.
Hát így házi kertben védekezni kevésbé van lehetőség. Stömbházak körül is, igen. Romániában engedélyezve ráadásul csak a rézható anyagok vannak erre a betegségre. Nyugat-Európában még vannak más készítmények, de Romániában a rézható anyagok vannak engedélyezve, ugye ez kontaktszer, átláb az esővel, ha nem is egy ilyen kis esővel, de egy komolyabb esővel azért a kontaktszerek lemosódnak, vagy részben lemosódnak, tehát a hatékonyságuk azok nem lesz ugyanaz, és hogyha itt azt számoljuk, hogy gyakorlatilag két naponta azért egy ilyen jó, komoly áztató eső van. Itt én úgy gondolom, hogy ezek a kontaktszerek, még hogyha permeteznénk is ezeket a fákat, akkor nem nyújtana megfelelő védelmet a kórokozó ellen.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Aló, jó napot kívánok, üdvözlöm a mérnök urat, István vagyok. Reggel mentem ki a lépcsőn, a magánlakásomon, mentem ki a lépcsőn, egy körülbelül 20 centis ilyen csiga, ez a csóré csiga volt a lépcső. Na, mit csináljak vele? Ha ma hoztam egy kést, ketté vágtam, és a szemétbe belehajítottam. Azt tessék megmondani, mert sokan kérdezik tőlem is, hogy honnan kerültek ide ezek a csigák, mert régebb voltak azok az ézi csigák, a franciákot tartottuk, ugye, mert ők tették meg a legtöbbet belőle, és akkor még pénzt is csináltak belőle, de most azok eltűntek, és megjelentek ezek a csóré csigák. Köszönöm szépen, hogy meghallgatom a...
Köszönjük szépen, ezek az undorító csórécsigák. Engedje meg, hogy ugyanez a téma Juliánna írja. Jó napot kívánok, a csupasz csiga elleni védekezésről néhány szót szeretnénk. A természetes védekezés már nem elegendő, a gyűjtés, csapdák. Mikor, hogyan, mennyi a várakozási idő bizonyos szerek után, milyen szereket lehet használni? Köszönettel Juliánna, Kápolnásfaluból.
Mielőtt komolyan válaszolnék, hogy ha 20 centis csigákból 10 centiseket csinálunk, akkor az már lehet, hogy egy jó megoldás, csak nyilván ennek nem érünk a végére. Na de, hogy a kérdés az nagyon aktuális, valószínűleg, ha nem kérdezték volna, is szóba került volna a mai műsor alatt, és hogy mennyire aktuális, a tegnap például az egyik kollégámmal beszéltem a csigákról, és ő is kérdezett valamit, hogy mit lehetne, hogy lehetne megoldani, és véletlenül egy másik kollégámnak küldtem el a válasz üzenetet, írtam is neki, hogy ne haragudj, bocs, nem ide szántam, jött a válasz.
De jó helyre
jött. Hát de milyen jó ment, pont én is ezzel küzdök a kertbe, és akkor, hát mondom, akkor nem is véletlenül küldtem ide, hanem akarattal. Visszatérve, hát a csigák ellen Romániában engedélyezve így készítmények, a metaldehid hatóanyag van, ez egy ilyen kék granulátum, egy nagyon mérgező szer a csigákra, de nem csak a csigákra, hanem adott esetben másra is, ugye ez egy kémiai szer. Na de
ezt, mikor ha kiszórjuk mondjuk ilyen az mennyiség van.
Hát az Eper környékére ki lehet szórni, mert az attól nem lesz gond a termesztésben is, adott esetben ugye be se jut az Eperbe, de a hatékonysága, mikor ilyen csapadékos az időjárás és ilyen nagy nyomás van csigák ellen, akkor szerintem megkérdőjelezhető, vagy adott esetben ugye sokszor elmarad attól, amit el szeretnénk várni. Tehát ez az egyik lehetőség van. A másik lehetőség, vas szulfidot, különböző készítményeket is lehet kapni Niában, van engedélyezve csigák ellen, ezt biológiai növényvédelemben is engedélyezett, ezt szintén szórhatjuk ki a csigák ellen. Szerintem működik és hatékony is ellene, de ugyanakkor megint meg kell jegyezzem, hogy amikor ilyen nagy nyomás van, ilyen sok csiga van, és gyakorlatilag ennyire kedvez nekik az időjárás, akkor itt is ugye csak részeredményeket lehet elérni, tehát valahogy meg kell azért tervezni, hogy na mit szeretnénk, hogy a csigák elkerüljenek, és akkor először azt védjük meg, azt a területről úgy mondjuk kizárjuk, csak úgy fokozatosan, mint hogyha tényleg egy ilyen kis háborút folytatnánk a csigák ellen, megtervezzük, hogy hol tudjuk őket a leghatékonyabban megfogni, és akkor fokozatosan kiszorítani a kertünkből. A másik módszer ugye a csigák ellen az, hogyha összegyűjtjük őket valamilyen csapdával. Itt nagyon sokat lehet olvasni a sörcsapdáról, meg különböző...
Tejsavóról, ugye?
Igen, különböző
nekem vonzó ezek nem jöttek be, én
dolgokról
próbáltam az elmúlt években is.
Na most a tejsavó, az viszont jó magam is láttam, nagyon sok helyt bejött, úgyhogy ha ilyen csapdát választunk, akkor én a tejsavót javaslom, ha beírjuk az interneten, hogy tejsavó sörcsapda, vannak is ilyen skiccek, hogy ügyesen lerajzolják, megmutatják, hogy az 5 literes műanyag flakont hogy tudjuk átalakítani, ugye, hogy legyen mennyiség is, mert hát egy ilyen kicsi csapdával ugye hamar megtelik a csigával a csapda, de egy 5 literes műanyag flakont hogy tudunk átalakítani csigacsapdával, tehát ebbe savót ajánlok, hogy tegyünk. Ugyanakkor még emlékszem, hogy az egyik órámon Magyarországon a növényorvosoknak tartottam egy előadást, és csigákról volt szó. Az egyik diák jelezte, hogy ő is talált egy nagyon-nagyon jó komoly csapdát, amivel nagy mennyiségben és kiválóan fogja a csigákat sárga dinnyével, ugye az félbe vágva, na, de aztán kezdve jött a válasz rá, hogyha mi sárga dinnyékkel kell, ugye a csigákat összefogjuk, akkor az elég sokba kerül. Persze egy zöldségültetvényben, ahol a sárga dinnye amúgy is van, és akár az ilyen másod-harmadosztályokat lehet használni arra, akkor esetleg ezt is meg lehet próbálni. Na de, már nagyon sokszor elmondtuk, most még egyszer elmondom, és talán hát, ha valamelyik ilyen növényvédelemmel foglalkozó kereskedőnek, vagy nem csak kereskedőnek szöget jut a fejébe, mert tényleg szerintem egy nagy piaci rés van már itt, a kollégákkal beszéljük is, hogy ha nem más, akkor mi kell megoldjuk ezt, hogy behozzuk, de van egy természetes ellenség a csigának, amit mi felszaporítunk és készítmény formájába forgalmazunk. Ennek mondhatom a kereskedelmet, mert nem lehet nálunk kapni, és külföldön is javarészt csak egy kereskedményi alatt kaptam, úgyhogy nem hiszem, hogy valakit hátrányos helyzetbe hozunk ezzel. A nem a szlága neve, tehát nem a mint ugye fonálféreg, a nematódákból jön, szlág angolul a csigának a neve, tehát nem a szlág, azért mondom többször, hogy esetleg tudják is lejegyezni. Mondom a fonálféregnek is a nevét, de lehet, hogy azt nehézkesebb lesz megjegyezni, a Phasmarabditis hermaphrodita fonálféreg. Ezt hűtve, tárolva vásárolhatjuk meg, egy szuszpenziót készítve belőle, és aztán azt még felhígítva öntözővel tudjuk kiutatni a területre, és akkor ezek a fonálférgek gyakorlatilag a csigába élősködve a csigát ugye elpusztítják, és itt az esős időjárás, meg ez a csapadékos időjárás, ami amúgy ugye kedvez a csigának is, ez nagyon kedvez a fonálféregnek is, és itt nem az van, hogy mondjuk egy hét, két héttel elteltével csökken ennek a hatékonysága, hanem a már elpusztított csigákból újabb fonálférgek törnek elő, tehát gyakorlatilag sokszorosan, ha így fejezem, exponenciálisan növekszik a hatékonyság azzal, hogyha a csigáknak megfelelő a környezet, az ennek a fonálféregnek is nagyon kedvező. Az egyetlen hátránya az, ugye, hogy legalábbis a szakmai hátránya, hogy nem szereti, hogyha kiszárad a talaj, tehát hogyha ezeket a fonálféreket használjuk, és azt szeretnénk, hogy hosszabb távon ugye ott maradjanak, akkor ne engedjük kiszáradni a talajt. Ugye amúgy a szárazság az amúgy a csigáknak se kedvez, tehát ha túlságosan mondjuk egy szárazabb periódus jön, akkor a csigák is gyakorlatilag visszahúzódnak, meg kevésbé lesznek nagyobb mennyiségben. Ugyanakkor a másik hátránya, ugye, ami nem szakmai, amit elmondtam, hogy nem lehet nálunk kapni. Az ára nem is olyan, hát most itt ugye nézőpont kérdése, hogy mi drága és mi nem. Én néhányszor megjártam így kertészeknél, amikor ajánlottam egy növényvédőszert, vagy egy növényvédelmi lehetőséget, és oda tettem, hogy melléje, hogy drága, és akkor mindig kijavítottak, hogy az drága, ami nem hatékony, tehát ami hatékony, az nem drága. Hát egy ilyen kis kertbe gyakorlatilag, vagy egy ilyen közepesebb kertbe, így ahogy számoltuk, körülbelül egy ilyen 250 lej lenne egy egyszeri kijuttatás, ami, hogyha megfelelően vigyázunk rá, akkor akár egy egész évet, és mondom, szinte teljes csigamentességet garantál.
Igen, itt kérdezte a hallgató is, de István is írja SMS-ben, tisztelet, az invazív barna csiga hogy került ide, hol van elterjedve, és igaz-e, hogy a zöldség nem ehető, ha összejárt a csiga? Hát, hogy nem túl étvágygerjesztő, az biztos, de...
Igen, hát ez igen, itt a kérdés erre is vonatkozott, erre elfelejtettünk válaszolni, ez a úgynevezett spanyol csiga, elnézést.
Tehát akkor értelemszerűen Spanyolországból került?
Hát a mediterrán környezetből jött hozzánk, nem most jött, tehát már egy jó pár éve itt van velünk, csak nem volt ennyire feltűnő. Tehát egy olyan, ha jól emlékszem, körülbelül egy olyan 4-5 évvel ezelőtt volt még egy ilyen csapadékosabb időjárás, és akkor is nagyon nagy mennyiségben elterjedtek a csigák is, és már akkor én emlékszem, hogy a tuják, tehát ilyen tuja sövénynél körülbelül szinte egy olyan, hát ha így mondom, el se iszik a kedves rádió hallgatók, de egy ilyen 40 centig, 50 centig felmásztak, és lógtak a csigák a tujáról, tehát olyan szintű csigafertőzés volt akkor is, hogy nagyon nagy. Tehát nem éppen pont most jöttek, de nemrég vannak itt, és nyilván, hogyha egy ilyen nagyobb méretű, ellenállóbb, kemény csiga úgymond megjelenik a természetben, akkor a többi, a számukra eddig megszokott többi csigafajt azt visszaszorítja, tehát ezt jól látják, hogy akkor most ebből több van, és adott esetben mondjuk egy ilyen csapadékos időjárást feltételezve a többiből ugye kevesebb.
Fertőző? Tehát meg lehet enni a gyümölcsöt, ha már összejárt a csiga, hagy egy ilyen nyálkás nyomot maga után?
Nem tudok én arról, hogy ez mérgező lenne, ugyanakkor szinte minden zöldséget, gyümölcsöt ugye fogyasztás előtt azt megmosunk, úgyhogy nem hiszem, hogy ezzel probléma lenne. Ezeket a spanyol csigákat és a futókacsák elfogyasztják, úgyhogy mondom, mély ismereteim nincsenek, de nem tartom elképzelhetőnek, hogy mondjuk csak, hogyha mondjuk megjár valamit, és azt megmosuk, utána nem lehet.
Csak legyen gusztusunk hozzá, igen. Azt írja egy hallgató, a csórécsigákat be kell sózni konyhasóval, és szétmarja azt. Ez így rendben van, de...
Ezt hallottam, ugyanígy, hát, hogyha valakinek egy ilyen térkövezett részen araszol egy, vagy akár száguld egy ilyen csiga, ugye adott esetben azt, hogyha ha sóval kezeljük, az nem egy probléma, de a nátriumkloridot, ha nagyobb mennyiségű sót, konyhasót juttatunk a területre, akkor ugye szikesíti a talajt, hát a növénynek nagyon sok tápelemre van szüksége, nagyon kis mennyiségben nátrium is, illetve klór is szükséges, de abban a mennyiségben, hogy mi sózzuk a talajt, az semmiféleképpen, sőt, a növények nagyon sok esetben ugye levélszél barnulással, burn edge angolul, tehát ezzel jelzik a talaj sótartalmát, és ez egy sómérgezés néven, ez egy közismert tünet.
Tehát ezt ne tegyük azért
nagy mennyiség. Nem ajánlott, igen. Igen, tehát egy-két csigát, vagy egy-kétszer meg lehet oldani, de hogyha kezdjük sózni a talajt úgy, mint ahogy például az utakat ugye télen, akkor azzal lerontjuk a talajunkat.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Jó napot kívánok!
Na, azt szeretném mondani, hogy a csigákkal kapcsolatosan egy kicsit később, vagy igen korán kapcsoltam be. Egy edénybe kell tenni sót, akkor egy léccel valamivel, ahogy hozzáér a cigához, azonnal összefújtódik, egy perc múlva az egész meg van dögölve. De nem szabad szétnyúlni, mert legalább 200 lesz belőle.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt...
nagyon hasznos, nem a földre, hanem egy edénybe, egy kicsi vízzel a sót, egy perc alatt az egész meg van dögölve, még a tűzről is kijön, de a sóból nem jön ki.
Igen, köszönjük szépen, hát...
Igen, ez jó módszer, hogy nem a talajra, hanem egy edénybe, és akkor már ugye itt vagyunk a csalicsapdánál, amit a tejsavúval említettünk, tehát és valami olyasmit tenni, amiben szinte biztos vagyunk, hogy szeret a csiga. El lehet képzelni, igen, egy olyan csapda felépítést, hogy mondjuk középen van ez a csali anyag, azt ugye megérzi, és akkor ahhoz, hogy eljusson, ahhoz egy ilyen sóágyon kellene átmenjen, vagy egy ilyen nagyon-nagyon magas koncentrális oldaton, tehát hogy elképzelhet, hogy ez működik.
Egy hallgató írja SMS-ben, több SMS-ünk is van, nézem. Teri írja, a hagymalégy ellen érdemese permetezni, ha már egy része fertőzött, kb. Egy tizede. Mivel permetezzünk?
Egy kontakt piretroiddal simán lehet permetezni, deltametrin, cipermetrin. A lényeg az, hogy a hagyma tövéhez kell juttatni, ugye, tehát hogyha nagyon gyomos a terület, akkor nehézkesebb, ha nem gyomos, akkor nem különösebben nehéz, oda kell permetezni. Mikor két naponta ilyen szinten esik az eső, akkor nyilván a védekezés hatékonysága is csökken. A hagymalégy az a nedvesebb, öntözött területeket kedveli, már úgy értem itt a mesterségesen öntözött területeket, hát itt most nem kell mesterségesen öntözni, természetesen is van. Tehát az idei év például hagymalégy szempontjából hagymatermesztőknek kritikus. Fehér tálcsapdával lehet előrejelzni hagymalégy rajzását, és ahogy megjelenik, akkor rögtön ugye kontaktszerrel védekezni a hagymalégy ellen. Na most, ha 10%-a fertőzött, akkor én úgy gondolom, hogy önök 10%-ot látnak, ott valószínű, hogy azt, amikor a tojás le van rakva, és éppen berágott, azt még nem is látták, úgyhogy lehet, hogy a fertőzés mértéke az már a 10%-ot is meghaladja. Csak azért mondom, hogy ha most például megelőzésképpen valamilyen olyan módszert lehetne találni, ami 100%-ban megvédi, akkor se úsznák meg 10%-kal, hanem lehet, hogy egy 15% lenne mondjuk, vagy 20% a kiesés, de sajnos azt kell mondjam, hogy ilyen tuti módszert most nem tudok mondani, de a kérdésre válaszolva szerintem mindenféleképpen próbáljunk meg védekezni, mert nagyobb gond is lehet, úgyhogy egy kontakt piretroiddal javaslom a védekezést.
József írja Barótról, jó napot. A mészpor is hatásos a csigák ellen, de egyébre ártalmas-e a növényre és a gyümölcsre például?
Hát a mészpor az... Hát itt attól függ, hogyha a mészkőport értenek, akkor az ugye kálciumkarbonát, az a talaj kémhatását növeli, de adott esetben még talajjavító is lehet, hogyha mondjuk a kémhatás olyan enyhén lúgos, akkor, vagy lúgos tartományban van, akkor akár javító is lehet. Ezt így általánosságban nem lehet kijelenteni, ugye ezt mindig kellene tudni, hogy éppen milyen talajviszonyok vannak, de alapvetően kis mennyiségben szerintem nem gond, viszont ugye a csigák azok elég rendszeresen vannak, tehát itt a kis mennyiséget akkor is lehet felejteni, tehát rendszeresen kell kijuttatni, és ha rendszeresen kálciumot juttatunk ki, meszet juttatunk ki a talajba, főleg ugye, hogyha mondjuk egy oltott meszet kálciumhidroxidot, akkor azzal kell számolni, hogy a talajunk kémhatása az elkezd növekedni, hogyha egy adott ponton megnövekszik, akkor már bizonyos növények, amelyek a vashiányra érzékenyebbek, akkor a magas kémhatás miatt már a vashiány fog jelentkezni rajtuk, tehát azért biztos, hogy a kedves rádióhallgatók is tudják, és érzik, hogy ez egy jó komplex összetett rendszer, ez az élet, ez a növénytermesztés, úgyhogy gyakorlatilag, hát ha azt mondom, hogy minden mindenre kihatással van, akkor lehet, hogy nyilván túlzok, de nem járok messze az igazságtól.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló!
Tessék mondani!
Halló! Hitler Sándor vagyok Régenből. A 70-es években egy kertész adott ki, a gyümölcskertész, aki elkezdte a törpe gyümölcsvágó termesztését, mindjárt eszembe a neve, azt mondta, mielőtt hozzányúlnánk a permetezőhöz, először nyúljunk hozzá a meteorhoz. Na, ez már érvényes a levélbetegségek ellen, szőlőnél, gyümölcsnél, stb. Hogy legyen fellőtt a korona. És a csigákkal kapcsolatban legalább egy méterrel a ágyások körül az élő területeket tönkre kell tenni, azaz lekaszálni teljesen. És utána én sörös csapdákat tettem, bevált a kicsiknél. A öregek reggelre kihozanodtak.
Igen. Köszönjük szépen, Sándor.
Én betettem az öregeket, azt akkor metszóolóval elvágtam, betettem őket egy vederbe, hamuba, azt se használt, ha bár az is lugos. Na, hogy is mondjam, ezeket a vérgeket nem ajánlanám, se nem a sót, mert ha egy csiga meg is döglik attól a méregtől, a méreg benne marad a földbe is, megesszük, akkor csodálkozunk, hogy miért van ilyen-olyan immunbetegség.
Igen, köszönjük mert szépen, kedves.
Lehetőleg őrizkedjünk a vegyszerektől is. Na, vannak olyanok is, hogy ne
vegyszermentesen. Igen, egy véleményen vagyok, én is azt mondom, hogy az csak az utolsó pillanat, vagy az utolsó lehetőség legyen.
Gyümölcsösömbe ritkán vannak téve a fák, 5x5 méterre, és olyan fajták, hogy volt a régi ponyik már kihalt, de van generosz újfajta, például soha nem permetezek. És nincsen semmi probléma.
Igen, hát...
Engedezik a szél is, mert igen. Olyan hely, hogy engedezik a szél, nem bezárt területen a városba. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. Apropó meccés, Zoltán írja SMS-ben, jó napot kívánok, a Vilmos körtefa ágainak kb. Az egytizede kiszáradt. Mi lehet az oka?
Hogyha ilyen feketésen száradt el, főleg a csúcsi részről visszaindulva, akkor nagy valószínűsége a tüzelhalás Ervien Amilovóra. Ugye említettük, hogy az idei év ez a csapadékos időjárás a baktériumnak igencsak kedvezett, tehát idén nagyon sokat láttam, hogyha így indult el. Ha szépen lekónyadt a teteje, és mondjuk egy darabig még olyan zöld maradt, akkor lehet, hogy a hajtás hervasztó darázs okozta. Ugyanakkor, hogyha egyikre se hasonlít, akkor egy harmadik az oka, de hát akkor kellene konkrétabban látni, hogy mi is történt.
Igen, igen, és ahogy mondott a Sándor, először a metszőollóval kell hozzányúlni a fához. Valóban, hogyha szellősebb, ha jobban megvan metszve a fa, akkor kevesebb az esély mondjuk a levéltetveknek?
Ez a jobban metszve, ezt úgy értődik, hogy jobban metszve, hogy mondjuk növényvédelmi szempontból jobban megvan metszve, tehát adott esetben lehet, hogy kevésbé van megmetszve, vagy erőteljesebben van. Tehát a lényeg az, hogy a metszés következtében a fának egy harmonikus növekedése legyen, ne legyen túl sűrű, ahogy a kedves hallgató is mondta, légátjárható legyen, szellős legyen a korona, és az mindenféleképpen ugye hamarabb felszárad, tehát a gombás betegségek kevésbé tudnak eluralkodni rajta, és bizonyos esetekben a kártevők elleni védekezésben is előny lehet. Ugye itt például ha az előbb a körte volt említve, a füstösszárnyú körtelevélből, ha a növekvő hajtás végen érzi a legjobban magát, és hogyha erőteljesen visszametszünk egy körtét, ugye akkor a nagyon intenzív hajtás növekedésre küldjük el a fát, és akkor a körtelevéből a sokkal nagyobb kárt tud okozni.
Haló, jó napot kívánunk!
Haló, jó napot kívánok! Anna vagyok, Marokkán királyról. Üdvözlöm a mérnök urat is, és önt is, szerkesztő úr. Hát köszönjük a szép és nagyon okos, hatásos tippeket, de én nagyon szeretném, mert régebb a Népújságban havonta megjelent egy cikk a növényvédelemről. Mert ezeket a tippeket, javaslatokat, tanácsokat meghallgatjuk a rádióban, de időközönként el is szeletjük. De ha megjelenik az újságban, esetleg a cikket kivágjuk, és el tudjuk olvasni újra meg újra, és akkor tudunk élni a lehetőséggel, hogy hogy és mint védekezzünk.
Köszönjük szépen!
Köszönöm
szépen, köszönjük. És meghallgattam a választ a rádióba. Minden jót kívánok, egészséget.
Hát én erre csak egy mondatot tudok válaszolni, oda kellett volna telefonálni és nekik szólni, hogy ezt megtegyék. Mi ezt tesszük nagyjából ugye minden hónapban, itt Bálint János növényorvos úr itt van és válaszol a kérdésekre. Norbert írja, jó napot kívánok, egy olyan kérdésem lenne, hogy mi okozza a paprika leveleinek felkunkorodását? És még apropó, tegyem hozzá a rádiónak az előnyét, hát itt, hogyha konkrét kérdése van, akkor mindjárt kap is választ rá, az újságba elolvassa, de lehetne pont nem az a problémája, na de fejezzük be ezt a konkurenciázást.
Igen, mindennek megvan az előnye. És a
szóval paprika leveleinek felkunkorodása az...
Most ugye itt
kunkor... például?
Tehát így van, tehát lehet például levéltetű, mondjuk akkor inkább a fonáka fele, tehát lefele kunkorodik. Van egy vírus, ami például nagyon sok képet kaptam idén, nem csak innen, hanem Magyarországról is. Nemrég terjedhetett el ilyen nagy mennyiségben, nagyon erőteljesen a levelek torzulását okozza. Első ránézésre, mintha levéltető lenne, de hát nyoma sincs a levéltetőnek, ez lehet az oka. Ugyanakkor az előbb említettem, ugye a hirtelen növekedésre nem tud megfelelően elég tápanyagot felvenni, itt elsősorban a kalciumot értem, és a kalcium hiány is a levelek torz növekedésével jár együtt, úgyhogy csak így látatlanba nagyon-nagyon sok mindentől lehet, de én ezt a hármat mondanám, hogy levéltetű, egy vírus betegség, vagy a kálciumhiány miatt, de megtartom a lehetőséget, hogyha látnám is azt a paprikát, akkor lehet, hogy mondanék egy negyediket is.
István írja, üdvözlöm, a több napig bedöglesztett és megszűrt csalánlé ilyen esős időben mennyire hatékony, István írja.
Hát ki kell próbálni, tehát... A csalánlénak amúgy van ilyen enyhe, ilyen gombaüllő, rovarűző hatása, úgyhogy nem tudnék. Tehát még a...
Hát nyilván,
még
az eső lemosa egy óra
múlva,
az
úgymond szinte biztosra vehető, adott esetben jól működő növényvédőszerekre is azt tudom most mondani, hogyha lemosa az eső, akkor nem lesz akkora hatékonyság, főleg a kontaktszereknél, úgyhogy erre is azt tudom mondani, hogy... biztos, hogy kisebb a hatása, mint hogyha mondjuk ne lenne holnap megint egy ilyen nagyon, tehát ez a rövidrég tartó, de nagyon nagy lémennyiség érkezik le, tehát itt tényleg szabályszerűen lemossa a növényeket.
Az egyszer élő málna új erős ágait vissza lehet-e vágni, Zsuzsa kérdezi.
Hát visszavághatjuk, csak ugye ez a málna az egyéves termőveszőkön terem. Tehát amit levágunk, az következőben fog teremni. Ha visszavágjuk, akkor azzal nincsen gond, mert akkor még az a része megmarad, és az következő évben az tud teremni. Tehát az egyszer termő málnánál a letermett veszőket szoktuk eltávolítani, és az évi hajtásokat szépen visszaegyengetve a támrendszerbe, hogyha ez volt a kérdés, akkor persze nyugodtan vissza lehet vágni, mert itt tényleg pont ez a nagy csapadéknak a hatására valószínű, hogy itt most már két, ott esetben 3 méteres hajtások is képződtek.
Azt tapasztaltam, hogy bizony rohad a gyümölcs is, éppen a ribizliken láttam. Ez ellen valahogyan védekezhetünk, mert előfordulhat mondjuk a baracknál is. Almáknál gondolom nem annyira árt a sok eső, de amennyiben rothadás indul.
Hát a gyümölcsöknél az van ugye, hogy az érést megelőző időszakban megelőzően védekezhettünk, hát ha itt a csontiasokról beszélünk, akkor a moníliás betegség ellen, de közvetlen az érés előtt, ugye az élelmiszer egészségi várakozási időt figyelembe véve már nagyon szűkösek a lehetőségeink, és akkor meg kell nézni, hogy az adott kultúrában milyen olyan szer, vagy esetleg nem is azt mondom, hogy biológiai növényvédelmi engedélyezett szer, mert azok is ugye növényvédőszernek minősülnek, esetleg olyan készítmény, ami egyáltalán nem hat a szervezetre, tehát hogy egyáltalán, tehát lehessen használni, és ugyanakkor hatékony legyen, nagyon sokféle ok miatt rothathat, ugye, hát itt, hogyha 2-3-4 napig pont a termésérés időszakában van egy szárazabb időjárás, utána egy nagyobb eső, egy nagyobb csapadék, vagy akár hirtelen ugye egy nagy eső, akkor megrepedhetnek ezek a belső nyomás következtében, az már rögtön utat nyit egy adott rothadásnak. Akkor ezen kívül egy kis rovarkártétel után megjelenik a botritis vagy a monilia, amit az előbb mondtam, az megint egy másik féle. Tehát nagyon sokféle, akkor itt a kalcium hiány miatt kialakulhat egy olyan gyümölcshús barnulás, ami aztán egy rothadást indíthat el. Nagyon sokféle rothadás lehet, és ez a csapadékos időjárás, ez mindenféleképpen kedvez ezeknek a folyamatoknak.
Érdemes most zöldmetszést végezni a fákon, hogy könnyebben, hamarabb érjen a gyümölcs?
Szerintem igen, és nem csak azért, hogy könnyebben ugye se, hanem hogy egész egyszerűen szellősebb legyen a korona, a fa ne legyen úgy leterhelve minden egyes hajtásának a kinövelésével, tehát mindenféleképpen érdemes. Azoknál a fáknál, ahol ezt látjuk, és ahol ezt el kell végezzük, ott mindenféleképpen érdemes.
Még egy kérdés SMS-ben itt a végén. Jó napot kívánok! Van egy 10 év körüli vilmos körtefám, elszáradt egy ága, amit levágtam, de a törzs egyik oldalán terjed és megszárad a kéreg. Az új hajtások szépek, egészségesnek tűnnek. Hogy lehetne megmenteni, tisztelettel Csaba kérdezik?
Hogyha ugye nem látjuk, kellene tudjuk, hogy ez fentről megy lefele, úgy a törzs fele, vagy a törzsből jön, hogyha ugye fentről megy lefelé, akkor ahogy említettem, valószínűleg az ervin, a tüzelhalás, az egy elég veszélyes betegség, az a fa pusztulása is vezethet, de hogyha törzs szinten van megbetegedve a körtefa, valamilyen, akár lehet ugyancsak ez a tüzelhalás is, amely ugye mondjuk több éven keresztül szépen ugye ott maradt a gyümölcsfában, ugye az ellen úgy tudunk védekezni, hogy az egészséges részig visszavágjuk, és akkor onnan megpróbálunk újat növelni. Tehát amikor törzszinten van a fa megbetegedve, onnan már, tehát elég nehézkes a dolgunk.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autóvolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen is a kérdéseket és a figyelmet.